örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 25. zsoltárunk első verszakát énekeljük együtt Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket foglaljuk el, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. 209. dicséretünket keressük meg, és énekeljük végig mind az 5 verszakával. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt most ennek az Istennek a beszédére, amely először Mózes 4. könyvéből hangzik hozzánk, a 9. fejezet 15. versétől a 23. versig terjedő szakaszból a következőképpen. Amikor a hajlékot felállították, felhőt akarta be a hajlékot, a bizonyság sátrát. Estétől reggelig pedig tűz alakjában volt a hajlék fölött. Így volt ez mindig. Felhőt akarta be, éjjel pedig az, ami tűznek látszott. Valahányszor felszállt a felhő a sátorról, elindultak Izrael fiai. Ott ütöttek tábort Izrael fiai, ahol a felhő megállapodott. Az Úr parancsa szerint indultak el Izrael fiai, és az Úr parancsa szerint ütöttek tábort. Mindaddig a táborban maradtak, amíg a felhő a hajlékon nyugodott. Ha a felhő hosszabb ideig maradt a hajlék fölött, megtartották Izrael fiai az Úr rendelkezését, és nem indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak néhány napig volt a hajlék fölött. Akkor is az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtörtént, hogy a felhő csak estétől reggelig volt ott, és reggel már felszállt a felhő. Akkor ők is elindultak. Akár nappal, akár éjjel szállt föl a felhő, elindultak. Ha két napig, egy hónapig, vagy még hosszabb ideig nyugodott a felhő a hajlék fölött, a táborban maradtak Izrael fiai, és nem indultak el. De ha felszállt, elindultak. Az Úr parancsa szerint maradtak a táborban, és az Úr parancsa szerint indultak el. Megtartották az Úr rendelkezését, az Úr Mózesnek adott parancsa szerint. A mindenható Isten tegye áldottá ívéjét életünkben, ne csak hallgatói legyünk a szavának, hanem megtartói is. Helyünket elfoglalva, imádságban válaszoljunk Isten szavára. Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk a Jézus Krisztus által. Olyan csodálatos az, amit most hallhattunk Mózes 4. könyvéből. Olyan csodálatos, hogy Te olyan Úr vagy, aki a népeddel haladsz együtt. Olyan csodálatos az, hogy Te megtartod az ígéretedet, hogy a Te szavad mindenkor megáll. Egykor azt mondtad Mózesnek, amikor a neved felől érdeklődött, mondd azt néped tagjainak, hogy a vagyok küldött engem ti hozzátok. Vagyok, aki vagyok. Mi nem igazán értjük talán ezt a különös megfogalmazást, de olyan jó, hogyha mélyére tudunk tekinteni, hogy igazából te itt, arról biztosítottad Mózest is, és a zsidó népet is, hogy olyan Isten vagy, aki mindenkor velük leszel, aki ott haladsz előttük, mutatod az utat, oltalmazod, véded őket, és a te védelmedben, biztonságban érezhetik magukat, még akkor is, hogyha veszedelem érkezik rájuk. Köszönjük Istenünk, hogy mi már megerősítve kaphatjuk ezt az ígéretet, hiszen ha az új szövetségre gondolunk, akkor tudhatjuk, hogy olyan Isten is vagy, aki Jézus Krisztusban eljöttél ide a földre. Immanuel. Különösen karácsonykor hangzik ez, de olyan jó újra és újra emlékeztetni magunkat erre. Velünk az Isten. Igen, te a mindennapjainkban ott vagy. Bocsáss meg, hogy van, amikor talán nem is akarunk erről tudomást venni. Bocsásd meg, hogy van, amikor a saját terveink oly fontossá válnak, a saját vágyaink és kívánságaink, hogy talán még tudatosan is háttérbe szorítjuk ezt a gondolatot, hogy de hát te vajon mit szólsz hozzá, mi a te akaratod? Bocsásd meg, amikor nem figyelünk rád. Bocsásd meg, amikor talán értjük mi a szavadat, tanácsodat, mégis más felé megyünk, mégis más cselekszünk. Mert valahol a szívünk mélyén az a gondolat húzódik meg, hogy azért mi mégiscsak jobban tudjuk. Mert mi igazán itt élünk ebben a világban. S elfeledkezünk arról, hogy pedig te olyan Isten vagy, aki ide jöttél ebbe a világba. És sokkal jobban tudod, hogy mi az igazán jó számunkra. És sokkal jobban látsz mindent, mert te igazán mindent látsz. Urunk, bocsáss meg nekünk, és köszönjük, hogy ugyanakkor ebből az ígéből a biztatás is hangzik felénk. Merjük magunkat egészen rád bízni. Arra kérünk, használd fel ezt a mai Isten tiszteletet is erre, hogy az irántad való bizalom, hit erősödhessen a szívünkben. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért kérjük ezt most tőled, kérjük, hogy áld meg szent lelked jelenlétével, munkálkodásával egész Isten tiszteletünket. Ámen. Készülve Isten üzenetének hallgatására, 264. dicséretünk, második és ötödik verszakait énekeljük. Tehát 264. énekünk, második és ötödik verszakait énekeljük most. Isten igéje az előbb olvasott ige szakasz mellett még Pál apostolnak a Filippiekhez írott leveléből hangzik hozzánk az első fejezet 12., 13. és 14. verseiből a következőképpen. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el a helyünket most. Augusztus első felében szabadságon lehettünk. Kicsit ugyan másképpen alakult, mint ahogyan azt terveztük. Egy részét ugyanis a Zemplénben szerettük volna tölteni, ott, ahová eddig is már olyan sokszor elvonultunk megpihenni. Az időjárás azonban kicsit közbeszólt, és nem is annyira a mostani, az elmúlt hetek időjárása, hanem a májusi és júniusi esőzések. Ugyanis abban a kicsi faluban is több mindenben kárt tett az akkori nagy eső. Többek között azt a hidat is elmosta a megáradó, a medréből kilépő patak, amely hidon nekünk át kellene kelnünk ahhoz, hogy a kicsi kis házikóhoz egyáltalán eljuthassunk. És kicsit az oda vezető földutat is megdolgozta, átformálta, úgyhogy valószínűleg nehézkes lett volna megközelíteni. Így aztán szomorúan ugyan, de letettünk arról, hogy most ezen a nyáron a Zemplénbe menjünk. Engem azért is mélyen érintett ez, és különösképpen is elszomorított, mert meg kell vallanom, hogy már nagyon vágytam a természetnek arra a mértékű közelségére, amit ott át lehet élni. Ehhez annyit talán hadd mondjak el, hogy ez a kicsi kis házikó, ez a falu szélén van, gyakorlatilag már az erdőben, az erdő szélén, mellette patak folyik, fák veszik körül a fákon, amikor mókusok ugrándoznak. Szóval hiányzott már mindez. Úgy éreztem, hogy hogyha azt a csendet, azt a nyugalmat legalább néhány napig nem tapasztalhatom meg, amit ott még megtalálok, és nem sok helyen máshol, hát akkor talán nem is lesz ebben az évben olyan igazi a nyaralásom, a szabadságom. Igen, már eddig a gondolatig is eljutottam. Aztán, hála Istennek, mégis más irányt vettek a gondolataim. Egy kérdés fogalmazódott meg bennem, először egészen halkan, aztán tulajdonképpen ugyanez a kérdés kicsit más formában, egyre erősebben. És ez a kérdés valahogy így hangzott, hogy de hát, az Isten nem tud téged, akár még itthon is, felüdíteni? Azt gondolod, a mindenható örökkévaló Istenről, hogy neki nincs ehhez hatalma, hogy Jézus Krisztus, az a Jézus Krisztus, aki hívott minnyájunkat, hogy jöjjetek én hozzám, minnyáján, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, mert én megnyugvást adok néktek, ne tudna neked is, akármi itthon is, nyugalmat adni? Megszégyenülten kellett bevallanom, amikor végre már olyan igazán el tudtam csendesedni, hogy dehogy nem. Hogy ne tudna. Az Istennel való személyes kapcsolat, az Isten közelsége, ezt is jelenti nyugalmat, még a nyugtalanító helyzetekben is felüdülést, még a terhek alatt roskadozva is. Erőt jelent, és békességet a háborgó, elégedetlenkedő, éppen saját magát féltő, hiszen valahol ez történt velem, szívnek. Mert Isten jelenléte, közelsége, igen, ezt is jelenti és nyújtja nekünk. Sokszor mondjuk mi ezt, hogy az Isten velünk van, meg az Isten jelenlétében élhetünk. De vajon tudjuk mi, megtapasztaltuk már olyan igazán, és tapasztaljuk újra meg újra, hogy mit is jelent hát ez akkor a mindennapokban? Ezt is jelenti többek között. Azt is, hogy bár valóban nem utazhattam el a Zemplénbe, oda a hegyekbe, de mégis. Imádságban ugyan megharcolva, de békességre juthattam. És békességet, nyugalmat kaphattam az Úrtól, itthon is. Az pedig már csak ráadás ajándék volt, hogy azért a szabadság másik felében egy hetet mégiscsak eltölthettünk máshol. Nem a Zemplénben, de máshol. De hát végső soron nem az a fontos kérdés, hogy a szabadságomat eltölthetem-e ott, meg úgy, ahol, meg ahogyan én azt szeretném. Hanem az igazán fontos kérdés az számunkra, hogy hisszük-e, hogy az Isten valóban itt van közöttünk, szent lelke által. És hogy felfedezzük-e az ő jelenlétét ott, ahol éppen vagyunk. Munkánkat végezve munkahelyen, akkor ott. Ha elmehetünk szabadságra, és még nyaralni is elmehetünk valahol máshová, akkor ott. Lelki szemeinkkel meglátjuk-e őt. És együtt dobbanhat-e a szívünk, bárhol is vagyunk, az övével. Az evangélium azért örömhír, mert erről szól, hogy az Isten velünk van, közöttünk van, hogy az Isten eljött és éltünk és bennünk munkálkodik, a javunkat akarja. Ahhoz azonban, hogy valóban a közelében maradhassunk, nagyon fontos elfogadnunk, és az eszünkben tartani azt, amire bennünket az ige itt figyelmeztet. Különösképpen is Mózes 4. könyve, az abból olvasott ige szakasz. A magát Jézus Krisztusban kijelentő Isten nem tétlen Isten. Gondoljunk csak vissza most a 209. dicséretünkre. Énekeltük. Az ének szerzője olyan szépen megfogalmazta, hogy Isten mit is cselekszik. Mit tettünk mi emberek, akik hátat fordítottunk Istennek. És ennek az lett a következménye, hogy mivel megszakadt a vele való kapcsolat, ezért minden elromlott. Bennünk is, körülöttünk is. Azóta már az egymással való kapcsolataim sem működnek zökkenőmentesen, vagy nem mindig működnek így. Már a természethez sem tudtunk úgy viszonyulni, mint ahogy kellett volna, ahogyan Isten ránk bízta, átadta nekünk, hogy művelt és őrizd azt, mi kizsákmányoltuk az ő parancsának a megtartása helyett. Elrontottunk sok mindent. Isten azonban nem nyugodott ebbe bele. És ő elkezdett munkálkodni. És a munkálkodásának a lényege az volt, hogy ezt a világot, amelyet mi tönkretettünk és tönkreteszünk, ezt újjáteremtse. Újjáteremtő munkájában pedig ő nem úgy munkálkodik, mint ami sokszor ránk jellemző, hogy össze-vissza kapkodunk. Neki megvan a terve. Úgy szoktuk mondani, hogy üdv terve. Mert a mi üdvösségünk a célja ennek a tervnek. És ő ezt tudatosan viszi előre a beteljesedés felé. És bennünket is be akar vonni ebbe a csodálatos munkába. Éppen ezért fontos az, amiről igazából itt a Mózes 4. könyvéből olvasott ige szakasz szól, hogy együtt tudjunk mozdulni, lépni Istennel. Gondoljunk csak vissza arra, amit olvastunk ebből az ószövetségi ige szakaszból. Isten felhő és tűzoszlop által vezette az ő népét akkor. És ez a felhő oszlop, hogyha ott nyugodott a kijelentés sátrán, akkor Izrael népe is ott maradt a helyén a táborban. Amikor pedig megindult, akkor a nép is felkerekedett. Együtt lépett. Legalábbis akkor együtt lépett az ő urával. Ez az, amit nekünk is tennünk lehet és tennünk kellene. Mert így tud, és így tudna Isten bennünket is használni az ő újjáteremtő munkájában. És micsoda méltóság ez. Igazából az életünknek ez ad boldogító értelmet, hogy az Isten munkatársai lehetünk. Azért is fontos együtt lépni vele, mert ha nem ezt tesszük, akkor lemaradunk. És a lemaradás bizony azzal is együtt jár, hogy kiesünk az ő védelméből. Minél jobban távolodunk tőle, nő a távolság közte is köztünk, annál inkább kiszolgáltatottá válunk. Azon erők számára, amelyek viszont az életünkre, a lelkünkre törnek, ártani akarnak nekünk. Isten vezeti a benne bízókat, használni akarja az ő csodálatos művében. Mostani életünkből, mindennapjainkból egy példát hadd mondjak el ennek szemléltetésére. Nemrégen lehetett hallani a rádió református félórájában azt az interjút, amely egy operaénekessel készült, amerikai operaénekessel, a neve Timothy Bench. Ismerős lehet számunkra onnan is, hogy évekkel ezelőtt az itteni, tehát a budaörsi baptista gyülekezetben is olykor vezette az Isten dicsőítő éneklést. Azóta már visszament Amerikába. De találkozhattunk, én magam is találkozhattam vele ott a baptista gyülekezetnek az alkalmán, amikor ilyen közös alkalmunk volt. Nos, ezzel az opera énekessel készült ez a beszélgetés. Arról mesélt, hogy hogyan is került ő Magyarországra, ahol 12 esztendőt töltött el, és egyáltalán hogyan találta meg ő annak idején a helyét. Elmondja többek között azt is, hogy 18 éves korában arra gondolt, hogy ő operaénekes lesz, és elmegy majd Kelet-Európába, mert hogy mindig is érdekelte, hogy milyen az a kommunizmus, meg az a kommunista világ. Eljön ide, elmegy Oroszországba, ott majd koncerteket ad, és a koncertek végén, úgy éjféltájban pedig Bibliát osztogat az embereknek. Ezt gondolta 18 éves korában. Aztán ezt ugye el is felejtette, de közben azért vívódott, mert végül is operaénekes lett, énekelt, és amikor énekelt, akkor mindig azt érezte, hogy igen, ezt kell nekem tennem. De ugyanakkor emellett az evangéliumot is hirdette, amikor arra lehetőség volt, gyülekezetekben is. Tanította mindazt, amiről Isten beszéde szól. És olyankor meg azt érezte, hogy ott van benne a tűz, hogy vele van az Úr, és neki ezt kell tenni. Neki hirdetnie kell az evangéliumot. És a kettő között vívódott. Úgy érezte, mintha két ember lenne benne. És akkor most melyik legyen? Énekes? Vagy lelkész? Misszionárius? Mint ahogy álmodta fiatal korában? Gyötrődésében megkérdezte a lelkészét, és az azt mondta neki, hogy Timothy, az Úr téged majd hívni fog, és el fog küldeni. És így fogod megtalálni a helyedet, és meglásd, hogy ez a kettő is majd összetalálkozik. És működni fog együtt, harmóniában. És aztán imádkozott Timothy Bench, és egy alkalommal imádság közben, az Isten előtti csendben, ott belül, azt a kérdést hallotta, hogy emlékszel még arra az álmodra, amelyet valamikor fiatalkorodban álmodtál? Emlékszem. Nos, be fog teljesedni. De hát hogyan? És mit kell nekem tennem? Én fogom végezni, érkezett a válasz. Te csak ne szégyeld az álmodat, és beszélj mindenhol erről az álomról. Akkor elkezdett arról beszélni, amikor a tervei felől faggatták, hogy ő, így fogalmazza a magyar szöveg, opera misszionárius lesz, hogy ő éneklő evangélista lesz. Az emberek, amikor meghallották, csak mosolyogtak rajta, de ő bízott abban, hogy megvalósul ez az álom. És aztán érkezett egy meghívás, következtében eljutott Oroszországba, Pétervárra, ott énekelt egy hangversenyen, és többek között egy Jézusról szóló éneket is énekelt, és elmondja azt is, hogy emberek többen könnyezve keresték meg a hangverseny után. És akkor megint azt érezte, hogy igen, most vagyok a helyemen, valami ilyesmit kell nekem tennem. És aztán így jött el Magyarországra is, Magyarországon is énekelt operaénekesként is, de azt is elmondja ebben a beszélgetésben, hogy egy-egy előadás előtt mindig imádkozott, hogy éneklés közben az Isten szeretetét tudja sugározni. Ugyanakkor pedig itt Magyarországon is hívták gyülekezetekbe is, és bizonyságot tett szóban is Jézus Krisztusról, az ő megváltó uráról. Elmondja azt is, hogy sok áldásban volt része itt Magyarországon, hogy a helyén volt akkor, amikor itt szolgált. Ez tartott 12 esztendeig, aztán eljött az a pillanat, amikor kezdte azt érezni, hogy itt már nincs rá szükség. És közben az is történt, hogy egyre több meghívást kapott Nyugat-Európába, egyre többször koncertezett ott, nagyon sokat utazott, keveset tudott együtt lenni a családjával. És akkor a feleségével elkezdtek erről beszélgetni, és meglátták azt, hogy változtatni kellene. Ebben a beszélgetésben elhangzott a szájából az is, hogy nem akarta, hogy a gyermekei édesapa nélkül nőjenek fel, mert hogy ő olyan sokat úton volt. És ezen változtatni kell. A feleségével is többet szeretne együtt lenni. És aztán mindennek a következtében született meg az a döntés, hogy visszamentek, hazamentek, 4 éve már újra Amerikában élnek, de változatlanul az éneklés mellett hirdeti az evangéliumot, sőt most egy teológiát is, teológián is tanul, és nem sokára befejezi. Azért mondtam el az ő rövid történetét, mert nagyon jól szemlélteti, mit jelent az, hogy az Isten jelenlétében élni, hogy Isten valóban vezet bennünket. És mit jelent az, amit az Ószövetségben úgy olvastunk, hogy amikor a felhő elindult, akkor Isten népe is fogta magát, sátrat bontott, és indult ura nyomában. Mit jelent az, amikor hallom, hogy Isten tovább akar már vinni? Hogy valamilyen változtatást igényel tőlem. Lehet, hogy a munkámat illetően, lehet, hogy a családi életemet illetően. És úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon mi készen vagyunk erre? Készen vagyunk arra, amikor az egzisztenciánkat olyan igazán mélyen érintő változtatásokat akar Isten eszközölni az életünkben, mert olyan feladatot, szolgálatot akar ránk bízni. Mert úgy tudna bennünket még jobban használni. Akarjuk mi ezt? Készen vagyunk erre? Ó, bárcsak tudnánk mi is indulni, mint ahogy akkor ott a zsidó nép indult, amikor az Isten jelenlétét jelképező felhő felemelkedett onnan a bizonyság sátra felül. Bátorítson bennünket ebben az, amit pedig a második igeszakaszból hallottunk. Pál apostolnak a vallomása. Ez a vallomás azért is csodálatos, mert nem akármilyen körülmények között született. Pál apostol ugyanis akkor fogságban volt. Jézus Krisztusért, a belévetett hitéért, azért, mert róla bizonyságot tett, zárták őt börtönbe. Nem aggodalmaskodott mégsem, nem kesergett, nem lázadott, lázadt Isten ellen. Miért? Nyilván azért tudta békességgel elfogadni pillanatnyi helyzetét, mert ott, a börtönben is felfedezte, hogy ott van az ő ura, vele van. És ezért tudta megnyugtatni az aggódó filippieket, hiszen a gyülekezet tagjai aggodalmaskodtak Pál sorsát illetően is, mi lesz vele, meg mi lesz az evangélium ügyével, hiszen Isten áldott szolgáját, Pált bezárták. Ki fogja vinni tovább az Isten szeretetéről szóló jó hírt? És Pál apostol elmondja, hogy nem kell félnetek. Nem kell félnetek azért sem, mert én nem csak Krisztusért viselem a bilincseket, hanem Krisztussal együtt viselem a bilincseket. Én tudom, tapasztalom, hogy a börtönben is ott van velem az Úr Jézus Krisztus. Ott van velem az élő Isten. És mi több? Jézus Krisztus megtette azt, ami lehetetlennek tűnik. Gyülekezetet támasztott ott, Pál apostol körül. Arról olvastunk itt a Filippiekhez szóló levélből, hogy bár Pál fogságban van, mégis terjed az evangélium. Ott, a börtönben, ott, abban a környezetben is. Terjedt a katonák között, a börtönőrök között az evangélium. Ugyanakkor pedig arról is beszámolhatott Pál apostol, hogy nem csak ezt élhette át, hanem arról is hallhatott és hírt kapott, hogy sokan pedig pontosan az ő példáján, látva azt, hogy mi történt ott, hogy Isten hogyan használta fel őt, míg ott a börtönben is, bátorodtak fel az evangélium hirdetésére. Erről is olvastunk, hogy olyanok, akik talán már elbizonytalanodtak, akiknek a szívébe talán már beköltözött a félelem, hogy Pál apostolt börtönbe zárták, akkor lehet, hogy jobb, ha mi is elhallgatunk, visszahúzódunk, és nem mondjuk az evangéliumot. De látva, hogy mi történt, mégis bátran hirdették tovább az evangéliumot. Mert mit láthattak ők is? Azt, hogy az Úr megtette a lehetetlent. És bárcsak tudnánk hinni, hogy az Úr ma is meg tudja tenni a lehetetlent. Méghozzá azt, hogy az akadályok által is viszi előbbre az ő ügyét. Hogyan szoktunk mi az utunkba kerülő akadályokra tekinteni, nehézségeinkre? Hogyan fogadjuk azokat? Megbéníthatnak? Kétségbe ejthetnek bennünket? Azt gondoljuk, hogy amikor nehézségbe kerülünk, amikor nyomorúságokkal kell küzdenünk, akadályokba ütközünk, akkor talán nincs is ott az Isten, egyedül vagyok ott. Lehet, hogy nem egyszer így éljük meg ezeket a helyzeteket, de biztos, hogy így van, hogy egyedül vagyok ott. Gondoljunk csak arra, amiről szól a Szentírás, különösképpen az Új Szövetség, hogy milyen Istenünk van nekünk. Olyan Istenünk, aki Jézus Krisztusban eljött ebbe a világba, a mi világunkba, ami sokszor, valljuk be, gonosz, erőszakos világunkba. Ő, aki a világ világossága, eljött a sötétségbe. Jézus soha nem a könnyebb utat választotta. Eleve már akkor sem, amikor otthagyta a menny dicsőségét, és lejött ide a földre. De itt a földön járva sem a könnyebb utakat választotta. Ő szembenézett az akadályokkal, ő belement a sötétségbe, és a világosságával űzte szét a sötétséget. Nekünk ilyen urunk van, olyan urunk, aki elment egészen a keresztig, aki kiszolgáltatta magát, hagyta, hogy keresztre feszítsék. Önként vállalta ezt. És ott a kereszten az ő látszólagos veresége olyan győzelem volt, amilyen győzelem több nem születik itt ezen a földön. Hiszen legyőzte kereszthalálával a gonoszt, a bűnt, a halált. Ez az Úr van velünk. Őt, az ő jelenlétét fedezhetjük fel mi mindennapjainkban. Mert ez azt jelenti számunkra, hogy a mélységeinkben is megtalálhatjuk őt. Amikor azt érezzük, hogy nagyon sötét körülöttünk minden, akkor is tudhatjuk, hogy ő ott van. Lehet, hogy a sötét viharfelhők eltakarják őt lelki személyünk elől, de ő ott van a felhőkön túl, és ragyog. Mint ahogyan Pál apostol is láthatta lelki személyvel a börtönben is. Mi is a mi börtönjeinkben is felfedezhetjük az ő jelenlétét. Akár betegen, beteg ágyon, kórházban fekve, akár veszteség terhe alatt roskadozva, bármi némű börtönünkben, felfedezhetjük azt, megérthetjük azt, hogy nem Pál apostol volt úgy magában olyan fantasztikus hős, hogy még a börtönt is így tudta elfogadni ilyen békességgel, hanem Jézus Krisztus olyan hatalmas, hogy az akadályokat is be tudja építeni az ő művébe, és viszi előbbre az ő ügyét. Ezért hát mi is megláthatjuk akár beteg ágyon, akár más jellegű börtöneinkben azt, hogy még ott is hasznára lehetünk, Isten ügyének hasznára lehetünk másoknak. Amikor kórházban vagyunk például, akkor ott fekve az ágyon is lehet beszélni Jézus Krisztusról azoknak, akik mellettünk hasonló nehézségekkel küszködve, hasonló fájdalmakkal, bánattal és talán kérdésekkel küzdve ott fekszenek. El lehet mondani, hogy mit jelent Jézus Krisztus és az ő közelsége számunkra. És ez igaz más jellegű börtöneinkre is. Ezért hát, mivel nekünk ilyen urunk van, aki az övéivel van, a benne bízókkal van, akit felfedezhetünk mi a legnagyobb mélységben is. Ezért várjuk, és fogadjuk el Isten áldó szavát, amikor az érkezik hozzánk bármilyen módon, hogy jelenléte megvidámíthasson, éltethessen, és bátor szívet adhasson. Ámen. 294. dicséretünknek a szabaiból idéztem itt az utolsó mondatban. Énekeljük most ennek az első verszakát. Tehát 294. énekünk első verszakát énekeljük. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy most is hallhattuk szavadat. Köszönjük, hogy bármikor kézbe vehetjük a Szentírást, bármikor olvashatjuk a Te életet megújító ígédet. Köszönjük a gyülekezeti alkalmakat. Köszönjük, hogy eljöhetünk, és itt közösségben is figyelhetünk rád, ahol pedig különösképpen is megtapasztalhatjuk jelenlétedet. Köszönjük, Urunk, így e mai alkalmat is. Köszönjük bátorító, biztató szavadat, ugyanakkor figyelmeztetésedet is. Köszönjük, hogy Te olyan Isten vagy, aki a tieiddel vagy. Köszönjük, hogy Te a mindennapjainkban velünk vagy. Nem távoli, elérhetetlen Istenség vagy, hanem olyan, akivel lehet beszélgetni. Hétköznapjainkban, mindenféle élethelyzeteinkben, munka közben is. Bár tudjuk, hogy olyankor elsősorban a munkára kell koncentrálnunk, de mégis egy-egy nehézséggel szembesülve, egy-egy mondatban kérdezhetünk téged, tanácsot kérhetünk tőled, hogyha döntés elé kerülünk, útmutatást kérhetünk, amikor elbizonytalanodunk. Köszönjük, hogy amikor pedig gonosz indulatok akarnák a szívünket birtokukba venni és elhatalmasodni bennünk, akkor is hozzád sóhajthatunk. Ha többet nem tudunk éppen megtenni, akkor egy mondat erejéig kérhetjük azt, hogy csendesíts le szívünk viharát. Vedd el a szívünkből a mindenféle békességünket megháborító gondolatokat, érzéseket és indulatokat. Te üzd el a félelmeinket, és Te adj gyógyírt a sebeinkre. Köszönjük, hogy Téged bármikor elérhetünk, mert Te kerestél bennünket, és Te jöttél utánunk, egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért, hogy Te előttünk jársz. Te úgy szeretnénk megszívlelni az ige figyelmeztetését, és hogy tartsunk lépést veled. Hogy figyeljünk rád, és amikor Te tovább indulsz, akkor mi is merjünk indulni és menni utánad. Bocsásd meg, amikor félelmeink visszatartanak bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy ezekkel is imádságban oda tudjunk fordulni. Hogy ne lehessen semmi akadálya annak, hogy veled együtt léphessünk. Köszönjük azt a méltóságot is, amit jelent számunkra az, hogy Te be akarsz vonni a Te csodálatos művedbe, újjáteremtő munkádba. Köszönjük az ígéretet, hogy ímé újjá lesz minden. És köszönjük, hogy Te ezt már elkezdted, és tudhatjuk azt is, hogy befejezed. Ezt is most olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk alapján, a Filippi levél elejéről, hogy amit Te elkezdtél, azt be is fejezed, mert Te nem végzel fél munkát. Urunk, ó, bárcsak mi is tudnánk álhatatosak lenni, és ott maradni abban, amit Te reánk bízol, kitartani végig. Köszönjük, hogy így sok-sok áldásodat lehet megtapasztalni. Kérünk, jöjj velünk így hétköznapjainkba is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért. Azért, hogy szenvedések közben is ők is hadd tapasztalhassák meg ezt, ehhez hasonlót, mint amit akár Pál apostol ott akkor átélt, hogy még a nehézség is a Te céljaidat tudja szolgálni, és abból is jó jön ki, saját maga számára is, hiszen még csodálatosabban átélhette a Te közelségedet, de a többiek számára is. Urunk, kérünk Téged így, légy a betegjeinkkel, erősítsd őket hitükben, és gyógyítsd őket, Te az áldott orvos. Könyörgünk hozzád, Urunk, a megszomorodott szívűekért, azokért, akiknek éppen mostanában a gyászterhe alatt kell roskadozniuk, akik talán most kérdésekre keresnek választ, akik talán most úgy érzik, hogy nagyon magukra maradtak, akik nem látnak kiutat, vagy talán már azt se nagyon látják, hogy ezentúl napjaiknak, tevékenységüknek mi az értelme. Urunk, légy ott velük, hadd láthassanak meg téged, hadd fedezhessenek fel ők is ott, ebben az élethelyzetükben, szomorúságukban is, hogy te ott vagy. És hatalmas erődet, gyógyító hatalmadat mutasd meg nekik, kérünk egyelmedből. Imádkozunk hozzád egyházunkért, vezetőinkért, hogy ők is így tudjanak rád tekinteni, ahogyan itt az igében hallottuk, hogy amikor te megállást parancsolsz, akkor tudjanak egy helyben maradni. Amikor indulást, indulni. És amikor cselekvést, akkor cselekedni, hogy azt tegyék, amit te mutatsz. Imádkozunk egész népünkért, azért, hogy mind többen megláthassanak téged, hitükkel felfedezhessenek, és az életük tartalmassá, igazán értelmessé válhasson általad. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket, fogadd el a mi hálaadásunkat, bocsásd meg a mi bűneinket. Ámen. Együtt imádkozzunk most a mi Úrunk Jézus Krisztusunktól tanult imád.
Mi Atyánk, kiked a mennyekben, szenteltessék meg a Tánkat, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a Földön is. Ami mindennapi kenyerünket, adj meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Hirdetéseink hadd hangozzanak el még mindezek után. Először is a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira hívom sok szeretettel a testvéreket. Egy hét múlva vasárnap megterítjük az Úrnak szent asztalát, hálát adunk az új kenyérért. Így készülünk és készüljünk a vasárnapi istentiszteletre. Itt a gyülekezet közösségében csütörtök este tesszük ezt, tehát a csütörtök esti biblia óránk most előkészítő istentisztelet lesz, így várunk és hívunk mindenkit csütörtök este 6 órára ide a templomunkba, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz úrvacsorás istentisztelet. Hirdetem most is azt, hogy szeptemberben szeretnénk újraindítani keresztkérdések kurzust. Már évek óta, évente 2 alkalommal megrendezzük ezt a kurzust, amelyen a kereszténység alapvető tanításaival ismerkedhetnek meg a résztvevők. Arra kérem a testvéreket, hogy hívogassunk erre környezetünkben, munkatársak, szomszédok, ismerősök között, hogyha találkozunk olyannal, akiben a érdeklődésnek csak pici csíráját is felfedezzük, akkor hívjuk fel erre a lehetőségre a figyelmüket, és akár, ha szükség van rá, akkor jöjjünk velük együtt. Az is lehetséges, hogy mintegy kézen fogva jövünk majd a keresztkérdések kurzus alkalmaira együtt. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Tudjuk, hogy a mi Úrunk Istenünk szereti, és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Az ige hirdetésben már szó volt itt a májusi-júniusi esőzésekről és az akkori viharok okozta károkról. Nem csak azért, de egyébként is hadd hirdessem azt, hogy az utána itt a gyülekezetünkben beinduló gyűjtésünknek az eredményeképpen akkor a június 27-i perselypénzünket, amelyet a közegyház felhívására ajánlottunk az árvízkárosultaknak, 70 ezer forintot tudtunk végül is elküldeni, tehát ez a június 27-i perselypénz volt. Illetve az ökumenikus segélyszolgálaton keresztül pedig még 200 ezer forintot tudtunk eljuttatni az árvízkárosultaknak, ez pedig az az összeg, amely a diakónia feliratú perselyünkbe gyűlt össze azokon a vasárnapokon ott májusban, júniusban. Tehát 200 ezer forintot tudtunk eljuttatni. Az ökumenikus segélyszolgálat munkatársától, aki gyülekezetünk tagja és aki itt pünköstkor bizonyságot is tett az ő hitéről, megtudtuk azt, hogy ezt a 200 ezer forintot kimondottan olyan célra fordítják, hogy egy-egy család a tönkrement ingóságait tudja pótolni, tehát akár különböző háztartási gépeket tudjon megvásárolni ezen az összegen, mert hogy ezeket utalvány formájában adták és adják át nekik, 100-200 ezer forintos utalvány formájában, és kimondottan ezzel a megkötéssel, hogy a háztartásban szükséges valamilyen eszközgépet vehetnek rajta, vagy építőanyagot vehetnek rajta, amit aztán felhasználnak az újjáépítéshez. Hála Istennek, hogy ennyit küldhettünk nekik, és Isten áldja meg a jókedvű adakozókat is. Hirdetem azt is, hogy augusztus 9-én utolsó földi útjára kellett kísérni Lóczi Mihályt, aki 1948. október 8-án püspök lellén született, és 2010. július 26-án Budapesten hunyt el. A mi Urunk Istenünktől kívánunk és kérünk a megszomorodott gyászoló család minden tagjának békességet, erőt és vigasztalást. Most pedig a 462. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három belszakával, szívünkből fakadó lehetne bárcsak ez az ének, csak vezess Uram végig, a harmadik belszakát majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!